Sziasztok! Egy ismert igével szeretnélek köszönteni titeket, ez pedig a 121. Zsoltár, Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké.
Isten igényét olvasom, a Lukács evangéliumának 15. fejezetének első 10 versét. Közelgetének vala, ő pedig hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódának a farizeusok és az írás tudok mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélnek nékik, mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. És hazamelvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, mely elveszett vala. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincsen szüksége megtérésre. Avagy ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyújt egy gyertyát, és nem söprép ki a házat, és nem keresi gondosan, míg megtalálja. És ha megtalálja, egybehívja az asszony barátait és szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, melyet elvesztettem vala. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.
Hajtsuk meg fejünket, és készüljünk imádságban Isten igéjének a hallgatására. Mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy a legfőbb vágyunk az, hogy a dicséret szerzője, az egész bensünk téged dicsérjen. Hogy az életünk ne szóljon másról, mint szavakban, tettekben, mozdulatokban, igazi felebaráti szeretetben megnyilvánuló Isten dicsőítésből. És megvalljuk neked azt is, hogy olyan nehéz eljutni eddig, olyan nehéz eljutni arra a pontra, ahol újból megtalálhatunk téged, mint végtelen és szerető atyánkat, ahol újból meggyőződhetünk arról, hogy nem gyerekmese, amit rólad vallunk, hogy nem álom, hanem a legmélyebb valóság, hogy te vagy az az Isten, aki képes vagy mindannyiunkat egyaránt szeretni, hogy te vagy az az Isten, aki képes vagy, és képes voltál eddig az utunkat követni egyen-egyenként, hogy valójában te vagy az itt most közöttünk, aki belelátsz a szívünkbe, aki nagyon jól tudod, hogy hol vagyunk hamisak, és hol vagyunk igazak, aki nagyon jól tudod, hogy miért vagyunk megkeseredve, ha meg vagyunk keseredve, és aki nagyon jól tudod, és ismered az örömeinket. Jó idejönni eléd, már csak azt is tudni, hogy te átvilágítasz minket. Jó feloldódni a te közelségedben, és szép lassan rád bízni magunkat. Úrunk Istenünk, mennyei atyánk, azért könyörgünk hozzád, hogy mint oly sokszor már most is, a szent lelket teremtse meg a találkozást, a mindig első találkozást, hogy újból rádöbbenjünk, hogy te vagy minden, hogy nálad többet nem találhatunk az életben, és úgy újból elhiggyük, hogy neked élni ez az egyetlen értelmes út, emberi út ezen a világon. A te szent igéd és a te szent lelked győzzön meg erről minket minden emberi dadogás ellenére. ezért könyörgünk most hozzád. Krisztusért hallgass meg minket. Ámen. Engedjétek meg, hogy csupán két verset, a két utolsó verset hadd olvassam el a mai lekcióból, azt a két igét, amelyek alapján az Isten szent lelkének segítségül hívásával szeretnék az üzenetét hirdetni közöttetek. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, és így szól: örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így örülnek az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Kedves barátaim, én remélem, hogy Árpi se haragszik meg, hogyha azt mondom, hogy ma mindennek ellenére ünnepnap van, már csak azért is, mert él még a halott, ahogy mondtad. De leginkább azért, mert Jézusra figyelhetünk. Nekem jó volt figyelni rá, jó volt, hogy bevont engem az ő egyszerűségébe. Mert ahogy rá annyira jellemző, egy példázattal ajándékoz meg minket. A példázatoknak pedig az a sajátossága, hogy nagyon egyszerűen és nagyon egyértelműen szólnak egy bizonyos dologról, nagyon egyszerűen közölnek velünk bizonyos dolgokat. A mai napon tulajdonképpen ugye az elvesztés traumája, az emiatt érzett elkeseredés, az elkeseredett keresés, de leginkább a rátalálás kirobbanó öröme áll előttünk. Az egyszerű hétköznapi helyzet a következő. Menjünk be egy kis házba. Van egy szegény asszony, ezt onnan gondolom, hogy 10 drachmája van, ami hát nem annyira nagyon sok, de lehet, hogy ezt az egész életén keresztül gyűjtögette. Mondjuk egy drachma az egy munkásnak a napi díja, vagy valami hasonló, vagy hát másrészt mondjuk egy fél éves templom adó, tehát lehet éppen kevés, meg sok is. Mit kell tehát tenni? Sürgősen meg kell találni. Amihez persze célszerű lámpást gyújtani, ahogy Jézus a példázatában elmondja, de igazán az vezet célra, hogyha az ember fogja ezt a kis ablak nélküli galileai házacskát, és az egyenetlen kőpadlóját végig söpri, hátra megcsörrem valahol a drachma, és ha megcsörrent a drachma, az a kis fránya fénypénz, akkor megvan, és akkor lehet örülni. És a kis ijedelem után természetesen elő is kerül ez a drachma, és akkor lehet hívni a szomszédokat, vagy a szomszédasszonyokat, hogy együtt örüljenek ezen. Mert hogy a főszereplőt, ezt az általunk ismeretlen asszonyt, ez olyan nagy örömmel tölti el a drachma megtalálása, hogy meghívja a szomszédasszonyait, hogy osztozzanak ebben az örömben. Eddig szólt Jézus története. De hát azért ugye nem állt rákérdezni, hogy mire akarja ráirányítani Jézus a figyelmünket. Egy nagyon egyszerű dologra ismét, a rátalálás örömére. Megtalálni valamit örömet jelent. Ez teljesen nyilvánvaló abból a magyarázatból, amit Jézus aztán hozzá is fűz a történethez, és amit elolvastam, amelyik ugyancsak az örömről szól. No, persze, akkor kezdhetnénk ugye egy kicsit boncolgatni azt a történetet, vagy ezt a sztorit, Jézus sztoriát. Ugye, miért kell ennyire anyagiasnak lenni például, ugye, hogy itt ilyen nagy örömet jelent egy kis pénz megtalálása, meg hát miért kell annyira berezelni, hát egy ekkora házban örökre már csak nem vészel az a drachma, akármilyen kicsi is. Most a példázatoknak, amellett, hogy mindennapos élethelyzeteken keresztül szólítanak meg minket, van egy másik sajátosságuk, hogy nem kell beléjük többet magyarázni, mint amennyit el akarnak mondani, vagyis nem kell túlzottan beléjük menni, és mondjuk az asszonyhoz hasonlítani Istent. Tulajdonképpen ma csak egy kérdésre kell megválaszolnunk. Ha leesne mondjuk 5000 forint, vagy eltűnne 5000 forint, keresnéd-e? Köszönöm szépen, hogyha örülök neki, hogy a fiatalok se jönnek meg olyan jól, hogy ezért ne hajolnának le. Hát pedig elkezdnéd keresni, Jézus egyszerűen azt mondja, nos, a mennyben az Isten az ő angyalaival úgy örül egyetlen bűnös megtérésén, mint amikor te örülsz annak, hogy megtaláltad ezt a pénzt. Egy német teológustól azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy volt egy hittanosra, és a hittanos még, ugye a hittanosok szemfülesek. Tehát őket nem lehet átverni, mögé látnak a történetnek, és rögtön szemet szúrt neki, hogy ez az asszony azért nem egészen százas, ahogy ők szokták mondani, mert hogy és megtalálja azt a pénzt, de meghívja örömre, ugye, hogy gyögyörüljenek együtt a szomszédokat, hát ez biztos többe kerül neki. Ennek a gyereknek minden esetre igaza volt, mert az a történet valahogy mégsem pénz körül forog, hanem tényleg egyszerűen a körül, amit Jézus el akar mondani, Isten és az ő angyalai mérhetetlenül örülnek akkor, hogyha ahogy ez az asszony megtalálja a drachmát, ő is megtalálhat egy embert, vagy hozzá is visszatalál egy ember. Engem ámulatba ejt ez az egyszerűség. És az, ami Jézus mozgatja, ez a hihetetlen Istenbe vetett bizalom. Már nem az Isten hihetetlen, hanem a bizalom, amit ahogy Jézus iránta viseltetik. Az Isten örül, ha egyet is megtalál közülünk, ha egy bűnös is hozzátér. És Jézus számára ez épp olyan bizonyos, mint hogy az asszony helyében mi is ugyanazt tennénk, amit az asszony tett, tehát megkeresnénk a drachmát. Persze ezt a történetet Jézus nem azért mondja el a hallgatóságnak, mert az őket, őt hallgatóknak, hogy valami általános igazságot szemléltessen vele, vagy hogy Isten tulajdonságairól értekezzen, mint valami katedráról. Igazából ennek a példázatnak a kulcsa maga Jézus. A megértés kulcsa ő maga, akit ne felejtjük el, a nagy istenkeresők, az Úr hűszolgái, a farizeusok és az írástudók nem értenek meg, sőt megütköznek a viselkedésén, és morgolódnak miatta, hogy ezt olvashatjuk. Jézus ezzel a példázattal tehát a saját viselkedésének, a saját életének a mozgató rugóját tárja fel. Hozzá viszonyítva, ehhez viszonyítva nyeri el értelmét a példázat. Jézus azt mondja, hogy Isten, akinek az ő követéként, akinek az akaratával egyezően, ő egy asztalhoz ül azokkal, akikkel a törvény tanítói szerint még a törvény megszeretetése kedvéért sem szabadna egy asztalhoz ülni, ez az Isten örül akkor, amikor visszanyer minket, visszanyeri az ő tulajdonát. És persze, hogy Isten nem nő, és nem ablak nélküli házban lakik, de ugyanolyan erővel, ugyanolyan intenzíven keres, és hasonló örömmel talál ránk, mint ez az asszony. Jézus tehát Isten nevében, ha úgy tetszik, Isten szerűen cselekszik, legalábbis ezt ő úgy látja, úgy érti meg, és az, hogy ő bűnösökkel és mindenféle kétes elemekkel egy asztalhoz ül, az egyáltalán nem Isten törvényének a megsértése. Nem ellene való, hanem sokkal inkább egy ilyen cselekedetben nyilvánul meg igazán, hogy kicsoda az Isten. Ne felejtsük el például, hogy ezt megelőző példázata Jézusnak, itt Lukács folyamatosra összefűzi a példázatokat, ugye a nagy lakoma. És ugye éppen azok a bizonyos hivatalosok, vagy ha a következő példázatot nézzük, éppen az a nagyobbik, otthon maradó, tékozló testvér, tékozló fiú, vagyis ezek a morgolózó vallásosak azok, ezek a farizeusok azok, akik lemaradnak. És az utcáról bejöttek ezek a sehonnaiak azok, akik átveszik a helyüket. Hát szegény farizeusok természetesen megint leckét kapnak. De Jézus nem megtéríteni akarja őket itt, és a buzgalmukat se bírálja. Csak egy dolgot akar megértetni velük, hogy az ő Isten buzgalmukból, ami nyilván dicséretes, rossz következtetés vonnak le. Mert ők pont úgy viselkednek a bűnösökkel, ahogy Isten azt nem teszi. Hiszen ő akkor, amikor a Jézus vádolók morognak, hogy ő egy asztalhoz ül, Isten éppen akkor nagyon is örül, mondja Jézus. Mert ugye Jézus nem elvtelenül barátkozik a vámszedőkkel, nem hamis elismerést és hasznot vár tőlük, csak meg van győződve arról, hogy azoknak is csak az Isten az atya, és ezt nem rejti véka alá. Vagyis Jézust a saját Isten ismerete, az, ahogyan ő Istent látja, ez mozgatja. És azt kell mondanunk, hogy ez valóban nincsen összhangban azokkal, azoknak a lelkületével, akik őt kritizálják. Mélységes bizalom ez, hangsúlyozom még egyszer. Mélységes bizalom, ami sokszor még történészek számára is nyilvánvaló, mert más Jézusról nem is tudnak elmondani, az biztos, hogy valóban az atyának, vagy az Istennek való odaadásban, engedelmességben élte le az életét. Jézus valóban atyaként hagyatkozik a nagy, törvényadó, szabadító, hatalmas Istenre. És mielőtt jót nevetnénk a farizeusokon, hogy már megint pórul jártak, a farizeusokon, akik szerint az, amikor mi keresünk valamit és megtalálunk valamit, az teljesen más, mint ahogy Isten viseltetik mi velünk. Azelőtt én elgondolkozom azon, amit Lukács, amiről szeretné, hogy Lukács, hogy elgondolkozzam. Hogy vajon mikor nyilvánult meg bennem utoljára ez a mélységes, gyermeki bizalom Istennel szemben. Mikor volt merszem utoljára ezzel a bizalommal a bensőmben bátran, nyíltan fordulni bűnösökhöz, az elveszettekhez, azokhoz, akikről én úgy gondolom, hogy fényévnyi távolságra vannak Istentől. És a farizeusokat látva, feldeleng aztán a saját történetünk, a kereszténység története, az, amit valamikor missziónak hívtunk, illetve az Isten tapasztalat a keresztények számára, ami nem feltétlenül alapozta meg ezt a Jézusi nyitottságot. Én tegnap este találkoztam ezzel a történettel, egy John Newton nevű úriember történetével, nem tudom, kinek mond ez a név bármit is. Ő a 18. században élt, ahogy mondani szoktuk, kora gyermeke volt, mint mindjárt kiderül. És ha őt nem is, azért a szerzeményeit ismerhetjük, ugye ha már egy ilyen dicsőítős közösségbe jöttem, akkor ha azt mondom, ha nem is jó kiejtésre, hogy Amazing Grace, ugye az mond nekünk valamit. Tehát az egy igazi spirituális, ugye egy ilyen spirituális ének. Na hát ezt a dalt ő szerezte, és hasonló dalokat ugyancsak ő szerzett. És ez az ember megtért egy nagy viharban, egy tengeri viharban, és csodálatosan megénekelte azt, hogy milyen csodálatosan cseng Jézus neve a hívek fülében. És Guineában, amikor a Nyugat-Afrikában, amikor az erdőben sétált, akkor csodálatosan merengett el arról, hogy micsoda kegyelem az, hogy ő itt, ahol 1000 mérföldnyire senki nem ismeri Jézus nevét, ismerheti Jézus nevét, és ő lehet az ő menedéke. Ja, hogy került Nyugat-Afrikába, ezt felejtettem még elmondani. Úgyhogy megtérése után 6 évig egy rendes polgári tisztséget űzött, amivel kicsit nagyobb vagyonra tett szert, mint a példázatbeli asszony, ugyanis rabszolgakereskedő volt. Megeshetett tehát az, hogy valaki a hajó tatján fönt csodálatos, dicsőítő éneket szerez Istennek, miközben alul ott vannak a rabszolgák. Ez is olyan farizeusi. És végeredményben ez a Newton nem tett más, mint hogy gyarmatosította az Isten ember szeretetét. Vagyis ő úgy képzelte az Isten ember szeretetét, ahogy neki az természetes volt. És én ezt a történetet nem azért mondom el, hogy könnyedémivel utólag mindig könnyű megítélni a helyzetet, hogy fölháborodjak, hogy ez hogyan lehetséges, hiszen mondhatnánk, hogy hát ez normális volt akkor, de azért tudjuk, hogy mégsem volt egészen az. És hogy megnyugodjanak a spirituálikban kételkedők, ez a bizonyos úriember azért eljutott. Talán a spirituálé is segítettek azon ebben, eljutott arra, hogy aztán ő lett az egyik legnagyobb alakja a rabszolgaság eltörlésért vívott harcnak. Mert nem gyarmatosíthatta az Isten ember szeretetét. Mert az Isten ember szeretete nem állt meg ott, ahol ő azt gondolta, hogy megállt, és erre hál' Istennek rádöbbent. Farizeusok, John Newton, én, mind istenhívők, és mégis mind kitéve annak a veszélynek, hogy embertelenek legyünk. És innen Jézusra tekintek, és arra a helyzetre, ahol ezt a példázatot elmondja, ahol az ő Istenbe vetett feltétlen bizalma megnyilvánul, ilyen hihetetlen, egyszerű, nagy természetességgel. És megértem, hogy az, amit ő ott mondott, és az, ahogyan ő cselekedett, az egyáltalán nem volt magától értetődő. És elgondolkozom azon, hogy vajon én ott hittem volna neki, hittem volna, hogy igaza van, hogy joggal bízik abban, hogy Isten ilyen emberséges, hogy Isten valóban így örül, ha rátalálunk. Hogy megfogalmaztam volna én is a fenntartásaimat. Ahogy a farizeusok, az írástudók, és olyan sokan utánuk. És ne felejtjük el, hogy pontosan ez az a magatartás, amiért Jézusnak a kereszten kellett végeznie. Hiszen mindaz, amit Jézus mond, Jézus megtesz, hogy ő leül ezekkel a bűnösökkel, hát ez valamiféle bizonyosság után kiállt. És kiderült számunkra, hogy magának Jézusnak az élete volt ez a bizonyosság. Mert ránézve, akinek a gyermeki bizalma akkor sem illant el, amikor gazemberként és Isten tagadóként szembe kellett nézni azzal, hogy Isten elhagyja, szembe kellett nézni a halállal, az elhagyatottsággal, és amikor olvasom az amúgy csalódott tanítványoknak a hiteles beszámolóját arról, hogy az Isten őt feltámasztotta a halálból, hogy mégsem hagyta el, akkor rádöbbenek arra, hogy valójában az ő története, az ő Istentől igazolt története, az, ami engem is leleplez, mint kicsinyhitű, bizalmatlan, mormogó, a földi élet apróságaiban folyamatosan elvesző embert. És egyben az ő története az, ami végsőképpen biztosít arról, vagy hogy bízzak, mert valóban igaza volt Jézusnak. Isten örül, Isten keres. Hiszen Jézus maga volt az Isten keresése. Hiszen Jézus maga volt az Isten útja ebbe a világba. Hiszen ő maga Isten fia. Hiszen benne lelepleződik az Isten titka, hogy ő az én Istenem a Krisztusért, hogy a szabadító és törvényadó a Szent Háromság Isten. És a Szent Háromság Isten az maga a keresés, ő maga az út, ő maga az én atyám, aki a szenvedést is vállalta, csak hogy megnyerjem. És Jézusra nézve azt kell, hogy mondjam, hogy Isten megtalált. Megtalált, mielőtt még én rátaláltam volna. És én rátalálva erre az emberarcú Istenre egyszerűen nem tehetem, hogy a bűnösre is ne úgy tekintsek, mint akire ugyanez a tapasztalat, és ugyanez az Isten vár. És megértem, hogy miben áll az Isten végtelen, megfellebbezhetetlen mindenhatósága. Megértem azt az igazi hatalmat, amely nem az erősebb jogán gyűr le, hanem akit szeretni lehet. Igen, ahogy Jézus akkor ott, ránézve most mi is ezzel az egyszerű igazsággal a szívünkben térhetünk haza. Amit ez az egyszerű történet akar elmondani. És ezzel az egyszerű igazsággal készülhetünk az ünnepekre, és az ünnepekben a mi saját is asztalközösségeinkre. Isten minden kétséget kizáróan örül, ha csak egy is megtér a bűnösök közülünk. És Jézus nem véletlenül kérdez a példázatában. Mert intés is ez a példázat. Intés arra, hogy keresd az elveszettet. Hogy ne a felsőbbrendűséget tudatában gyalogoljál mellettük. És én azt mondom, hogy ez ebben a közösségben, ebben a nagyon sajátos közösségben, talán többszörösen is igaz. Vedd tudomásul, hogy az elesettek és a gyengék megtalálása, vagy visszatalálása, igenis örömünnepet jelent a mennyben. Most! Igen, az angyalok örülnek, igen, a tulaj örül. És a nagy kérdés az az, és talán ez minden nap kérdés a számunkra, hogy mi képesek vagyunk-e együtt örülni az Istennel. És adventben tudnunk kell azt, hogy mi ennek az Istennek az országát várjuk. A Jézus atyának az országát. Azt az országot, amiben majd betelik, és nyilvánvalóvá válik ez az öröm. És ebben a váradalomban, olyan erőteljesen szólít meg minket ez a példázat füzér, aminek a végén ott van ugye a jól ismert tékozló fiúk példázata, és a végén, annak a legvégén ott egy nyitott kérdés van. Nyitott kérdés, hogy vajon az idősebbik tékozlóval mi lesz? Vajon tud-e engedni, és együtt ünnepelni a családdal, és benne a kisebbik tékozlóval? Vajon mi válaszul, tudjuk-e egy szívvel dicsőíteni az Istent, akit várunk? Vajon átformál ez minket, mint John Newtont? Mert hogy Isten dicsőítése nem más, mint összhangba kerülni az angyali sereggel. Fent is öröm, lent is öröm. Már most, és majd az eljövendőben. Már most öröm, mint a végső nagy öröm elővételezése. Annak, amikor majd mindent legyőz ez az öröm. És láttuk azt, hogy ez a példázat, ez nagyon egyszerű példázat. Jézus nem akarja fölaprózni itt az üzenetet, fölveszed az 5000-est, igen, na így örül az Isten, kész. De ez egy kérdés is hozzánk, és nem magyaráz meg mindent, viszont helyre tesz minket. És tudjátok, az Isten dicsőítésével is pontosan ugyanígy van. Amikor az Isten dicsőítjük, ez nem magyaráz meg nekünk mindent. Nem ad mindenre választ, de helyre tesz minket. És inkább tőlünk vár választ. Mert nem engedi, hogy gyarmatosítsuk, hogy a saját kereteink közé szorítsuk az Isten örömét. Mi annak a fényében élünk így karácsony előtt, hogy a háromegy Isten útra kelt, hogy közel jött, hogy közel van. És tudjuk jól, hogy az Isten útja ad nekünk igazából örömet. Hogy az öröm az nem egy olyan dolog a mi számunkra, ami előre ki van táblázva a saját utunkon. Nem úgy van ez, ahogy a farizeusok gondolták, hogy el kell jutni valameddig, le kell tenni valamit, be kell tartani valamit, tisztának kell lenni, vagy ilyennek és olyannak kell lenni, és akkor majd lehet örülni. Hanem az öröm maga közelít el. Az öröm maga közelít el, itt és most, mindig itt és most. Mert az Isten szeretete, a háromegy Isten szeretete a lélek által eseményé lesz. És a lélek az, aki emlékeztet minket ma is, ahogy János evangélista mondja, mindarra, amit Jézus tett és Jézus mondott, ma éppen az ő példázatára, a rátalálás öröméről. És arról, hogy éppen az Istenbe vetett végső bizalomból következik az eltökélt könyörületesség és emberségesség. Az, hogy mi is tudjunk örülni az Isten angyalaival. Ámen.
Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk te neked, hogy a te nevedben összegyűlhetünk itt, hogy küldted nekünk Jézust, hogy nap mint nap elárasztasz minket te kegyelmeddel, áldásaiddal. Urunk Istenünk, kérjük tőled a szent lelket, kérjük a te ajándékaidat, kérjük a kapcsolatot, veled való nap mint nap találkozást. Urunk, nézz ránk, adj a te erődből, adj a te örömödből, adj abból az örömből, amit te érzel, mikor egy közülünk megtér hozzád. Amen.
Drága mennyi atyánk, minden veszteségnél és búcsúnál nagyobb a mi örömünk, mert vagyunk egymásnak is, mert megvagyunk, mert megtaláltál bennünket, mert a kezedben vagyunk. És köszönjük, hogy megvan a mi megváltónk is, hogy föltámadt a halálból, és ami szívünkben örömet ad. Legyen hát úgy, ahogyan a mennyben, úgy itt a földön is, legyen öröm a szívben, és legyen békesség az emberek között. Drága mennyi atyánk, hadd kérjünk ezért a közösségért, hadd kérjünk a náthásokért, a megfázottakért, hadd kérjünk a vizsgázókért, akinek most a szíve teli van félelemmel, hogy ezt a vizsgaidőszakot hogyan fejezik be, hadd kérjünk azokért, mennyi atyám, akik talán kicsit félve és kisítően néznek a jövőbe, azokért, akik most csomagok között költözködnek, mi magunkért is, hadd kérjelek, kérünk, hogy a te áldásoddal, a te szereteteddel fogadj be bennünket, amiben belefér minden kicsinysége és nagysága ennek az életnek. Köszönjük, hogy nagyobb lehet a mi örömünk minden vesztességnél a te kezedben. Ámen. Úr Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünkért, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség.